kedves hallgatom! Pálapostól azt írja az efézusiak Isten nélküli életéről, hogy valamikor reménység nélkül éltek. Figyeljük meg a világ vallásait. Nincs reményük. Nem ígérhetik meg a feltámadást, és homályosan fogalmazzák meg, hogy mi történik a halál után. A kultuszok sem ajánlanak semmilyen reményt. Akadályokat gördítenek, amiket egyetlen becsületes ember sem tud legyőzni. Mivel nincs reményük az embereknek, ez a pogányok szörnyű tragédiája. Az elveszett embernek csak az élet fontos, és ha itt elszalasztja a szórakozásokat, akkor kétszeresen reménytelen a helyzete. Amikor Pál ezt írta, akkor a mi őseink még valahol az ázsiai területeken élhettek, mint pogányok, és bálványokat imádtak, és Isten nélkül éltetek a világban. Ez nem azt jelenti, hogy Isten eltávolodott az embertől, hanem azt, hogy az ember távolodott el Istentől. Az ember istentelen a saját választása alapján. Sötétségben él az elveszett emberiséggel együtt. Őszintén szólva, ha ma az elkárhozott ember helyzetében lennék, akkor oda tántorognék a kocsmához, és próbálnám leinni magam, hogy mindent elfelejtsek. Mi más tehetne az ember? Nem lenne reménységem. Az egyedüli reményem ebben a világban lenne, és ezt az életet igyekezném kipacsarni, mint valami narancsot, hogy a lehető legtöbbet szürcsöljem föl belőle. Nem lenne semmi más, amire előre tekinthetnék. Ez a reménytelenség és Isten nélküliség legmélyebb állapota. Ez szörnyű és félelmetes helyzet, amit Pál leír. De figyeljük meg, hogy valami történt. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Efézusi levél, 2. rész, 13. vers. A templomban volt a pogányok udvara a legszélén. A pogányok csak addig mehettek, de távol voltak a szentek szentjétől. Most azonban azok a pogányok, akik Krisztusban vannak, egészen más helyzetben vannak. Valamikor Krisztus nélkül éltek, most Krisztusban élnek. A távolság és akadály, ami elválasztotta őket Istentől, megszűnt. Közelvalókká lettek, és nem a saját érdemeik, hanem Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, és békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Efézusi levél, 2. rész, 14. verstől a 17. versig. Amikor Jézus Krisztushoz járulunk, akkor nem csak belekerülünk egy testbe, hanem olyan helyzetünk lesz, ahol megállhatunk Isten előtt bárki mással együtt. Én veled együtt állhatok meg Isten előtt. Többé nincs semmi elkülönítés a hívők között semmilyen alapon. Mi egyé váltunk Krisztusban. Ha hiszel Krisztusban, akkor nem számít, hogy ki vagy. Együtt leszünk az örökké valóságban. Nem lenne rossz egymással beszélni már most sem. Ebben a fejezetben az ellentét a zsidók és a pogányok közt áll fenn. Az Úr Jézus Krisztus a békesség, aki összekötötte őket. Az elválasztó fal, a kerítés, az akadály, az ellenségeskedés a kettő között teljesen megszűnt. Minket új emberré tett. Egyé váltunk Krisztusban, és békét adott nekünk. Ez azt jelenti, hogy már most békességünk van Istennel, és ezen az alapon békében élünk egymással is. Istennel való megbékélésünk már teljes. Ő elfogad minket, ha készek vagyunk hozzá menni. Ezért az üzenet így hangzik. Béküljetek meg Istennel. Második Korintusi levél, 5. rész, 20. vers. Ha megbékélsz vele, akkor bekerülsz egy új testbe, a hívők testébe, és nem számít, hogy zsidó vagy pogány vagy. Bőröd színe sem számít. Lehetsz fehér, barna, vörös, fekete, de Krisztusban egyé válsz a hívőkkel. Új ember létett minket Krisztus, és ezért békességünk van vele és egymással. Ebben a fejezetben a hangsúly Krisztus dicsőséges személyére helyeződik. Nem csak, hogy békességet szerzett keresztje által, hanem akik bíznak benne, azok új emberré váltak ő benne. Isten eredetileg elkülönítette a zsidókat a többi néptől. A zsidók lényegében lelki gőgöt fejlesztettek ki magukban, és ez vezetett a végleges gyűlölethez a zsidók és a pogányok között. Amikor egy zsidó és egy pogány Krisztusban hisz, akkor békesség jön létre köztük. Nem csak az új helyzet miatt, hanem azért is, mert valami új jött létre. Pál ezt új embernek nevezi. Pál ezt írta a korintusi levélben. Megütközése ne adjatok okot sem a zsidóknak, sem a görögöknek, sem az Isten egyházának. Első Korintusi levél, 10. rész, 32. vers. Az egyház új ember. Nem a pogányok kerültek a zsidók helyzetébe, Isten mindkettőt egy magasabb állapotra emelte. Krizosztomosz kijelentette. Nem azt érti ezen, hogy fölemelt minket az ő magas méltóságukra, hanem hogy mindkettőnket fölemelt egy még magasabb méltóságra. Illusztrálom ezt. Képzeljük el, hogy van két szobor, az egyik ezüstből, a másik ólomból. Aztán a kettőt összeolvasztják, és arany lesz belőlük. Isten így tette egyé a kettőt. Ez csodálatos illusztráció arra, hogy miként hozott minket Isten össze Krisztusban. Nem hiszek az emberek egyetemes testvériségében és Isten egyetemes atyaságában. Nekem ez elítélendő eretnekség. Hiszek abban az igazi testvériségben, ami a Krisztusban élő emberekből alakul meg. Ha valakinek hófehér is a testszíne, de nem Isten gyermeke, nem a testvérem. Valaki olyan fekete lehet testileg, mint az éjszaka, de ha Isten gyermeke, akkor a testvérem. Valami új lett belőlünk. Krisztusban élünk új emberként. Ez az az épület, az a templom, amit Isten épít korunkban. Nem azt mondom, hogy a pogányt Isten fölemelte a zsidók helyzetére, sem nem azt, hogy a zsidókat levitte a pogányok helyzetére, mert a zsidók és a pogányok ugyanúgy a bűn állapotában vannak. Mi mindnyájan testvérek vagyunk a bűnben, mint Ádám gyermekei. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem, hiszen előbb már kimondtuk az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak. Római levél, 3. rész, 9. vers. Ebben az állapotban vagyunk mindnyájan. Az itt említett béke a zsidók és a pogányok között áll fenn. Amikor a zsidók és pogányok bűnösökként a kereszthez járulnak, akkor új teremtményé válnak. Új emberként Krisztus testének, a Szentlélek templomának tagjaivá lesznek. Az ószövetségi templom, ami követte a mózesi szent sátort, elválasztásokkal különült el több részre. Három bejárat volt a három területre, a külső udvarba, a szent helyre és a szentek szentjébe. Aztán volt külön szakasz a papoknak, Izraelnek, a nőknek és a pogányoknak. Krisztus az ő halála által eltüntette a kárpitot, és ő lett az út, a külső udvar, az igazság, a szent hely és az élet, a szentek szentje. Most Krisztus által közvetlenül Isten, az Atya jelenlétébe állhatunk. Akik hozzájönnek, Azok előtt nincsenek ezek az elválasztások, és Krisztusban élnek az új templomban, ahol nincsenek választófalak. A kereszt ledöntötte a kerítéseket, és az evangéliumot a pogányok is hallgathatják, akik valamikor távolvalók voltak, és a zsidók is, akik közelvalók voltak. Milyen csodálatos ez a kép! Mert általa van szabad útunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Efézusi levél, 2. rész, 18. vers. Kíváncsi vagyok rá, hogy megfigyelted-e már, hogy ez a kis igevers hatalmas üzenetet hordoz. Olyan, mint az atom. Benne van a Szent Háromság. Mert általa, Krisztus által, van szabad útunk mindkettőnknek egy lélekben, a Szentlélek által az Atyához, az Atya Istenhez. A zsidók és a pogányok ugyanazon az alapon állnak, mint bűnösök a kereszt tövében. Ráadásul Krisztus által egyformán Isten elé járulhatnak, ami dicsőséges kiváltság bárkinek. Pál világossá teszi a római levél 5. részében, hogy hitáltal igazulunk meg, ami elérhető bárkinek. Mindnyájan Isten elé járulhatunk Jézus Krisztus által, és ez csodálatos. Nem gondolom, hogy bármilyen állapotban Isten jelenlétébe állhatunk, hanem ez megadja nekünk az igazi kiváltságot, hogy az Atya elé állhatunk az Úr Jézus Krisztus által. Bármelyik hívőnek éppen olyan bejárása van Istenhez, mint más hívőnek. Az emberek kérdezik tőlem, hogy miért nem hiszek abban, hogy néhány kiválasztott imádkozzék értem, amikor beteg vagyok. Miért kértem mindenkit az imádkozásra? Azért, mert hiszek a hívők egyetemes papságában, vagyis abban, hogy minden hívő Isten elé járulhat. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek, mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Jézus Krisztus. Efézusi levél, 2. rész, 19. és 20. vers. Pál emlékezteti a pogány hívőket, hogy jól lehet idegenek és távol voltak Istentől, jelenlegi helyzetük végtelenül megváltozott. Többé nem idegenek és nem jövevények. Most már polgártársai a szenteknek. A szent nem az ószövetségi szentekre utaló szó. A pogány hívők polgártársai az újszövetségi zsidó szenteknek és Krisztus teste tagjainak. A háztartáshoz tartoznak nem mint szolgák, hanem mint családtagok, mint Isten családjának tagjai. Drága gyermekek! Írok nektek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért. János 1. levele, 2. rész, 12. vers. Kisgyermekek vagyunk. Ez új kapcsolat, és nem azonos az ószövetségivel. Még Dávid is, az Isten szíve szerint való férfi, azt a megszólítást hallotta, hogy Dávid az én szolgám. Sámuel 2. könyve, 7. rész, 8. vers. Isten kifejezése szerint Mózes is szolga volt. A Mózes 4. könyve, 12. rész, 7. verse szerint. Polgárjogunk van, és otthonunk a mennyben készül, mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára. Ez nagyon fontos. Nem azt jelenti, hogy az apostolok adják az alapot, hanem hogy ők személyesen alapot vetettek. Az ősegyház építette ki a tanrendszert az apostolokra támaszkodva. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 42. vers. Sokat írtak már arról, hogy a 20. versben kik lehetnek a proféták. Vajon ószövetségiek vagy újszövetségiek? Tény, hogy a proféták besorolása ugyanaz, mint az apostoloké, és ez azt jelzi, hogy újszövetségi proféták. Azt hiszem, ezt aláhúzza a 3. fejezetnek a szövege. mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus. 1. Korintusi levél, 3. rész, 11. vers. Péter hasonlót mond ehhez. Ezért áll ez az írásban. Íme leteszek Sionban egy kiválasztott, drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Péter első levele, 2. rész, 6., 7. és 8. vers. Itt fontos megfigyelnünk, amit Péter mond, hogy az Úr Jézus a sarokkő. Ezért Péter így értette azt, amit az Úr mondott. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté evangéliuma, 16. rész, 18. vers. Jézus önmagáról beszél. Ő a kőszikla, akire az egyház épül. Az apostolok és proféták rakták le az alapot, és Krisztus a sarokkő, a kőszikla, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Efézusi levél, 2. rész, 21. és 22. vers. Az ószövetségi templom hasonlata nyilvánvaló, de van még így is ellentét az analógiában. Számos épület volt a jeruzsálemi templomban. Mégsem gondolom, hogy Pál a különböző épületekre utalna. Azt érti ezen, hogy minden egyes hívő beleillik a teljes építménybe. Péter ugyanígy fejezte ki, amikor arról írt, hogy a lelki házba beillő kövek vagyunk. Péter első levele, 2. rész, 5. vers. Pál az egyházról úgy beszél, mint templomról, ami jelenleg is épül. Ez nagyon érdekes, mert Pál korában Heródes temploma még nem fejeződött be. Már 40 éven át épült addig, amikor az Úr belépett a templomba, és Krisztus után 70-ben pusztították el. Még amikor elpusztították, akkor sem volt teljesen felépítve. Az egyház ma is építés alatt van, és nem fejeződik be. Együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. Ez aláhúzza azt a tényt, hogy még mindig nincs befejezve. Az építmény is más. Nem köveket tesznek kövekre, mint élettelen tárgyakat. A templom növekszik. Isten a holt anyagot, amelyek halottak voltak bűneikben és vétkeikben, életre kelti. Az élő, újonnan született kövek növekednek élő templommá. Ahogy Salamon templomát fölépítették kalapács ütés zaja nélkül, ugyanígy a Szentlélek csöndesen helyezi az egyik halott bűnöst be az élő templomba az újjászülés és a keresztség által. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. 1. Korintusi levél, 12. rész, 13. vers. Ennek neve szent templom, nem szent hely. Szent, mert Isten lelke lakik benne. A Szentlélek keresztség által a megváltott bűnösök bekerülnek az Úrba. A Szentlélek lakik minden egyes hívőben. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Római levél, 8. rész, 9. vers. Az egyház, Krisztus teste, lakóhely. Állandó temploma Istennek a lélek által. Amikor a hívők összejönnek egy épületben imádkozni, a Szentlélek is jelen van. Ebben az értelemben Isten ott van az épületben. de amikor minden hívő távozott az épületből, Isten is velük ment. Isten nem lakik jobban abban a templom épületben, mint egy bálteremben. Ma Isten a hívőkben, és nem épületekben lakik. Korábban kijelentettük, hogy Isten sohasem lakott semmilyen kézzel épített épületben, és csak a pogány filozófia helyezi Istent ember alkotta építménybe. Az egyháznak, mint templomnak a célja, hogy bemutassa Isten jelenlétét és dicsőségét a földön. Amikor a hívők összejönnek a gyülekezetben, akkor hatással kell lenniük a világra, még ebben a korban is, hogy Isten az ő szent templomában lakik. A világnak éreznie kell, hogy Isten megtalálható az Isten tiszteleten. Kérdésem ez, tényleg? Esetleg jobban vonzódnának a templomhoz az emberek, ha bizonyosak lennének Isten jelenlétében. Imádkozzunk! Atyám, köszönöm azt a nagy kiváltságot, hogy testem a Szentlélek temploma lehet, és bennem te lakozhatsz, mint Szent Háromság, mint Atya Isten, mint Fiú Isten, és mint Szentlélek Isten. Add, hogy ezt sugározzam a világnak, a te dicsőségedet, minden tettemmel, szavammal és magatartásommal. Amen.